Elérkeztünk a Máté evangéliumának a utolsó fejezetéhez. A 28. fejezetnek az első 15 versét olvassuk el. Én a református fordításból olvasom. Tehát Máté evangélium a 28:1-15. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Az asszonyok pedig eltávoztak, a sírtól félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És ímé Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Az őrség, az asszonyok, amikor az asszonyok eltávoztak, ímé néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mint a mai napig. Az evangéliumnak egyik legfontosabb fejezetéhez érkeztünk, abból a szempontból, hogy talán az nem volt kérdés senkinek, az akkor élt embernek, hogy az Úr Jézus élt, mit tett, néhányan látták, vagy hallották, szemtanúkkal beszéltek, sokan látták azt, vagy vélhetőleg sokan tudták azt, hogy őt halálra ítélték, keresztre feszítették, és meghalt. Eddig azt gondolom, semmilyen korabeli embernek ezzel nem volt problémája, annál nagyobb problémája akadt viszont azután, hogy az Úr Jézus Krisztusról kiderült, hogy feltámadt. Ez annyira fontos, ugye, ez a téma, hogy azt látjuk, hogy mind a négy evangéliumban szerepel, és olvasunk itt a Márk 16-ban, a Lukács 24-ben, és a János evangéliumának a 20. részében erről a történetről, ennek a leírásáról, és valószínűleg többek között azért is iratta le ezt Istennek a szent lelke, de több más ugye eseményt is ugye mind a négy evangélista leír, hogy ez egy nagyon kardinális kérdés, hogy az Úr Jézus feltámadt vagy nem. Ez mai napig egy nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy ebben az esetben a feltámadás kérdésében nem csak a hitnek, hanem a tényeknek, a hitelességnek nagy szerepe van. Akinek megvan az a könyve, hogy a bizonyságok, a Josh McDowell-nek a könyve, egy ilyen szép vastag könyv, ennek a témának 80 oldalt szentelt, nyilván nem csak a saját gondolatait, hanem más tudósok, bibliakutatók, hívők, hitetleneknek a hozzászólásait, és főleg a tényekre alapuló kérdéseit vizsgálja, és nagyon jó megerősíti az embert. Ez talán azoknak érdekes, aki bármilyen oknál fogva egy kicsit is kételkednek abban, hogy amit leírnak az evangélisták, vagy amit mondanak a hívők, az vajon nem elfogultság-e. amikor ezt a kérdéskört nézzük, akkor valóban az örök életről van szó. Aki ezt fölteszi magának ezt a kérdést, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt-e vagy nem, az erre adott válasz eldönti az ő életét, nem is ezen a földön, hanem az örök életben. És szeretnék egy rövid részletet felolvasni, hogy Pál apostol, akinek Krisztus szintén megjelent, de nyilván nem közvetlenül a feltámadása után, hanem utána ő megtért, illetve hát már a damaszkuszi úton is találkozott vele, de utána több ízben olvasunk arról, hogy ő kijelentést nyert magától Jézus Krisztustól. Ő maga az 1 Korintus 15-ben mintegy lefekteti a kereszténységnek a legalapvetőbb kérdését, hogy ehhez hogyan álljunk hozzá, és mi van akkor, ha, és mi van akkor, ha másképp van a dolog. És ezt röviden szeretnék a 15. rész 14. versétől a 19. versig elolvasni. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Olyan mély meggyőződés és bizonyosság van Pál apostol szívében, hogy szinte szembe megy a kereszténységgel látszatra. Mert azt mondja, hogy ha ez valamilyen módon nem igaz, akkor ennek olyan következményei vannak, hogy hiába való az ige hirdetésünk, hiába való a hitünk, sőt, hamis tanúbizonságtevőknek néznek bennünket, és ha pedig csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, tehát akik a sikerevangéliumában akarnak hinni, azt mondja, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez csak az meri megtenni, aki 100%-ig bizonyos abban, hogy amit mond az igaz, és meg van győződve róla, hogy ez így is történt. Úgy gondolom, hogy a kereszténység áll vagy bukik ezen a kérdésen. És azt gondolom, hogy ezen senkinek sem szabad egy laza kézmozdulattal tovább menni, hogy ezt mondták a elődeink, vagy ezt mondták a szüleink, vagy általunk tiszteletre méltó ige hirdetők, vagy nálunk nagyobb ismerettel, bibliai ismerettel rendelkező emberek, és akkor hát azt mondjuk, hát akkor biztos így van. Ebben nagyon bizonyosnak kell lennünk, és úgy gondolom, amikor ezt a mai igét tanulmányozzuk, akkor igazában erről akar meggyőzni Isten igéje, hogy az Úr Jézus Krisztus, Istennek a Szent Szelleme milyen aprólékosan, milyen részletekbe menően azt is be akarja bizonyítani tényszerűen, hogy ez igaz. És akármennyire tényszerint is igaz, úgy tűnik pontosan a két hölgy, a két Mária és az őrök, akik a legtöbbet láttak a feltámadásból, vagy annak a következményeiből, az egyik fele félve, de hitt, a másik félholtan, de nem hitt. Gyakorlatilag azt akarom ezzel mondani, hogy a tények bennünket nem győznek meg. Vagy legalábbis a hitünket abból a szempontból nem formálhatják, hogy ha tények igazak, akkor hiszünk, ha kicsit labilis, akkor kicsit a hitre támaszkodunk. Ez teljes mértékben a tényekre is kell támaszkodni, és teljes mértékben a hitre is. Mert azért a mai élő embernek ugyanúgy, akármennyire is a tanúbizonyságoknak ilyen fellege veszi körül az ember, mégis a hit a legmérvadóbb, legjobban esik a latba, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, de ez a mai ige hirdetés és ez a mai ige szakasz, amikor ezt megírta, ezt Máté evangéliuma a kortársainak, ő azt nem tudhatta, hogy ezt mennyi ember fogja olvasni, de nyilvánvalóan az akkora kor élő emberének írta meg elsősorban ezt az igét, ami persze örökre fennmarad. az Úr Jézus szavai szerint. Ugye az igénk a szombat elmúltával a hét első napján korán hajnalban kezdődik. János a tanú még azt is mondja, ezt kiegészítődően, hogy még sötét volt. Hát ezt már érzékeljük most is, amikor fölkelünk, és fél hat körül még már nincs olyan szép világos, mint a júliusi hónapokban, hogy voltak asszonyok, akiket nagyon érdekelt, hogy mi történt az Úr Jézussal. Aztán elhangzott már a múlt héten, és nekem úgy nagyon a szívembe markolt ez a kérdés, hogy ezek a tanítványok hol voltak? Hol voltak a keresztrefeszítésnél? Ugye egyet tudunk, hogy ott volt. Amikor az Úr Jézust elfogták a Getsemánei kertbe, akkor mindegyik hanyathomlok szaladt annyira, hogy az egyik még a ruháját is ott hagyta, talán éppen János apostol volt. Hol voltak? Hol voltak azok az emberek, akikre Isten ennek a világnak az evangéliumot bízta? És mintha minden egybe hangzana azért, hogy ez a feltámadást alátámaszza. Ha itten hithű katonák lettek volna, hithű misszionáriusok, akik, hogy így mondjam, teljes mellszélességgel ott álltak volna a kereszttől kezdve a feltámadásig, akkor lehetne azt mondani, hát igen, ő rá szavaztak, ki kell állni mellette. De a legközelebbiek. Azt mondja az ige, hogy a közel állókban kell megszenteltetnem, mondja az Ószövetségben Isten igéje a papokról. Hát ezekben az emberben kellett volna megszenteltetni magát. Mi történt? Hatalmas kudarc, így látszatra. Ráadásul ugye ezek az embereknek fogalmuk nem volt a tanítványoknak, hogy hova temették az Úr Jézust. Mert úgy tudjuk, a leírásból az is elhangzott a múlt héten, hogy Arimátiai József kérte ki a holttestet. Még egy rövid gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy milyen érdekes, hogy ezt is említette Zoli, hogy ezek a döntések és a válaszok. Úgy gondolom, ha egy tanítvány kérte volna el az Úr Jézus testét, nagy valószínűséggel nem kapta volna meg. Ehhez egy rang, egy anyagi háttér, nem beszélve egy sír kellett. Nem temetkezési vállalathoz kellett benyújtani a folyamatványt, hogy szeretnénk temetni valakit. És ez az Arimátiai József a 70 tagú nagy tanácsnak a tagja volt. És tudjuk, hogy a János evangéliumából, hogy ebben a temetésben Nikodémus is eljött. Ő is ennek a tanácsnak a tagja volt. És Isten ezeket az embereket, ezeket a titkos követőket felhasználta arra, hogy tisztességesen temessék el az Úr Jézus Krisztust. És ugye nem voltak ott a tanítványok, de ott volt a két Mária, mert azt olvassuk, hogy leültek szembe a sírral, és megvárták, míg az Arimátiai József és Nikodémus eltemetik az Úr Jézust. És ugye ekkor teljesedett be a profécia, legalábbis a 2:10-ben beteljesedett az a profécia, amit a Máté 6:31-ben egy kicsit átfogalmazva idéz az Úr Jézus, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Elszélettek egyszer Getsemáné kertbe, és valahogy nem sikerült összejönni a nyájnak, a Golgotai keresztnél sem. De azért látjuk, hogy ezek az asszonyok nagyon dicséretes emberek voltak, de ők se azért mentek oda, mert hát emlékszel rá, Mária, hát az Úr Jézus hányszor mondta azt, hogy harmadik nap feltámad, hát mi sem egyszerűbb oda megyünk, és üres lesz a sír. Hát nem erről volt szó. Azt tudjuk, hogy vittek illatos keneteket, és még Salomé is ott volt, ezt a Márk evangéliumából tudjuk. Tehát valamilyen oknál fogva ugyan bekenték kenetekkel a József is és a Nikodémus is, valamilyen oknál fogva, ezt nem tudom pontosan, ők is mentek, hogy megkenjék az Úr Jézus testét. Annyit tudunk, hogy az Úr Jézus halálakor a nap elsötétedett és földrengés volt, és amikor a feltámadás megtörtént, akkor csak földrengés volt. Aztán azt olvassuk, hogy az Úrnak angyala leszállt a mennyből, és elhengerítette a követ, és ez olyan látvány és hatalom volt, hogy az őrök vagy elájultak, vagy holtra váltak, hát ugye ez a magyarban, ez közel áll egymáshoz, magyarul elvesztették az ítélő képességüket, és hogy így mondjam, inakba szállt a bátorságuk, úgy, ahogy volt. És ez a Bizonyítékok című könyv írja, még erre szeretnék egy röviden majd visszatérni, ezeket a őröket nem akármiből faragták, és nem akármilyen volt a következménye, ha ők megfutamodtak volna, vagy aztán az indoklás, amiben szerepel, hogy elaludtak, hogy azért mi járt abban az időben. De azt látjuk, hogy mindenki megijedt, amikor meglátta ezt az angyalt, mert úgy gondolom, hogy a mennynek egy szeletét lehetett látni. Érdekes, hogy vannak olyan történetek, amiből a mennynek a hatása egy az egyben érvényesül, ott félelem, rettegés, szó szerint leborulás a következménye, de vannak olyan megjelenések, ahol úgy jelentkezik egy angyal, mint egy ember. Lásd Ábrahámnál, lásd Gedeonnál, direkt megnéztem, hogy úgy beszél Gedeon az angyallal, mint egy férfi a férfivel. Igen, én vagyok egy kedves férfi, de hát ez hogyan lehetséges? És úgy idézőjelben van kedélyesen elbeszéget. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy azt mondják az asszonyok, vagy a leírás biztos az ő szájukból származik, hogy a tekintete olyan volt, mint a villámlás, mintha Jelenések könyvében lennénk. Minthogyha ott lennénk a mennyben, olyan hatalom van jelen abban a pillanatban, amikor az őrök meglátják ezeket az angyalokat, és meglátják az asszonyok is. Viszont azt olvassuk a Márk 16:5-ben, hogy az asszonyok megrettentek. Aztán ugye a két igét azért szeretnék felolvasni, hogy ahol a menny jelenik meg, ott a félelem és a rettegés lesz úrrá. Ézsaiásnak a elhívását szeretném elolvasni nagyon röviden, az Ézsaiás 6:1-6-5. Uzzia király halála évében láttam az urat magas emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt. Mindegyiknek kettővel arcát takart el, kettővel lábát vett el, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor meg elszólaltam: jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták a szemeim. Hogy akik a seregek urát látja, és nem egy követet, az tudja, hogy elveszett. Isten jelenlétében a félelmet egyértelműen úgy tűnik, a bűnös voltunk határozza meg. És ugyanezt olvassuk János apostolnál, amikor Patmosban megjelent neki az Úr, ott az első résznek a 11. versétől egy pár verset olvasnék, hogy érzékeljük, hogy mi történt ott. Amit látsz, mondja neki az angyal, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyővel körülövezve, feje és a haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fényít. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Ez a különbség az őrök és az asszonyok, Ézsaiás és János apostol között, hogy mint egy holtra válnak Isten jelenlétében, de az egyik esetben nincs bátorítás, a másik esetben úgy kezdődik, hogy ti ne féljetek. És úgy gondolom, hogy ez a bátorításra azért van szükség, mert nem a félelem múlt el, hanem bátorítást kapnak arra, hogy nincs miért félniük. De úgy látszik, hogy János apostol is, mint egy halott, esett össze az Úr Jézus jelenlétében kijavítom magamat, mert azt mondtam előbb, hogy angyal szólt hozzá. És én azt gondolom, hogy talán azért is szükség volt erre az angyali jelenésre az asszonyoknak, és a nem tudom, hogy mit értettek meg, vagy hallottak-e a félelmükben az őrök, de isteni szó jelenti ki a feltámadásnak azt a tényét, amit látnak. Tehát azt nem látta senki se, hogy az Úr Jézus hogyan jött ki a sírból, hogyan vette le a leplet, milyen ruhát vett föl, a kendőt hogy vette le a fejéről, és tette máshova összegöngyölve, hanem egy angyal, akiről azt mondják a szemtanúk, hogy megijedtek tőle. Isteni hatalmaságnak tudták be, az ilyesmit mond, ami megdöbbentő, ennél rövidebb leírását a feltámadásnak nem lehet elmondani, azt mondja, Jézus nincs itt, mert feltámadott, amint megmondta. És nézzétek meg ezt a helyet. Ennél rövidebben a feltámadás tényét nem lehet elmondani, és ahogy szokták mondani, az igazság és a hogy mondjam, a tiszta logika az egyszerűségben jelenik meg. Nem bonyolult körmondatokban, hanem valami olyan leegyszerűsített módon, aminél jobban már nem lehet elmondani, talán még az SMS-be se tudunk rövidebben leírni valamit egy ekkora horderejű eseményről, hogy nincs itt. Feltámadt. És egyszerűen, ahogy ő ezt megmondta, és látjátok, hogy üres a sír. Tehát a tényeket egyszerűen közli. Meggyőző és lényegre törő ez a hozzáállás. És utána feladatot is ad a tanítványoknak, azt mondja, hogy gyorsan menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak. Ők ezt nagy komolyan veszik, és elkezdtek futni. Nem tudjuk, hogy mennyit futottak, amikor az Úr Jézus velük szembe jött. És köszöntötte őket. És olyan döbbenetes számomra, hogy azt a üzenetet, amit az angyal mondott, majdnem szó szerint mondja el az Úr Jézus, de valamit kiemelt belőle. Azt mondta, hogy vigyétek el atyám fiainak, ezt ugye mai nyelven úgy fordítanánk le, vigyétek el a testvéreimnek. Hát ennél megalázóbb vagy felemelőbb alázat nincs, és kiemelés a mélységből, hogy ezt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy mondjátok meg az én testvéreimnek. És amikor találkozik velük a felházba, vagy ahol ugye elzárkoztak mindenki elől, aztán amikor 7 tanítványjal találkozik a Galilea tópartján, soha nem említi meg. Ti hol voltatok? A keresztefeszítésnél. Hol voltatok, amikor a temetésen volt? Hol voltatok? Ő ezt nem kérdezi. És nem is értem. Az én emberi logikámmal ezt visszajeleztem volna. De hál' Istennek az Úr Jézus nem jelezte vissza, és nekem annyira megtelt hálával a szívem, hogy az Úr Jézus a feltámadásának az első pillanataiban azt mondja, hogy mondjátok meg az én testvéreimnek. Azonosítja magát azokkal a nem is minősítem, milyen tanítványokkal, akik megfélemlettek és elszaladtak minden tekintetben az Úr elől. És újra biztatja az asszonyokat is, hogy ne féljenek. És tudjuk, hogy a Márk 16:10-ből, hogy a tanítványok együtt voltak vasárnap, de nem azért, hogy Isten ítét tartsanak, hanem azért, mert gyászoltak és sírtak. Döbbenet, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy az Úr Jézus fel fog támadni. Számomra talán egyik legnagyobb bizonyítéka, hogy a Szent Szellemet még nem bírták ezek a tanítványok, az Úr Jézus azt mondta, hogy el fogja küldeni az ő Szent Lelkét, hogy emlékeztesse mindarra, amit én mondtam nektek. Hát ezek a tanítványok ezekben a napokban sok mindenre gondoltak, sok mindenre emlékeztek, de erre nem. De az Emmausi tanítványok sem. Kleofás és nem tudom ki volt a másik, nem tudjuk a nevét. Azok sem emlékeztek. Bizonyos dolgokra emlékeztek, de azt, amit az Úr Jézus a feltámadásáról, a jövőben tett ígéreteiről tett, az mintha nem is mondta volna. Aztán a tanítványok megint olyasmit tesznek, ami igazából a feltámadást fogja bizonyítani. Elmondják nekik a szemtanúk, hogy mit láttak, és erre mit mondanak, elnézést a kifejezésért, üres asszonyi fecsegés, leegyszerűsítve, hogy körülbelül ezt mondja itt az ige, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Aztán ugye Jánosban és Péterben azért egy kicsit ez megingott, na és akkor elindultak. Valószínűleg a többiek azért nem, mert rendesen féltek, de Jánosban és Péterben fölülírták az ez iránti kíváncsiságuk, hogy ez igaz-e. Mert azért lehet, hogy megmozdult bennük valami, és utána olvassuk is, hogy amikor látta Péter az a sírt üresen, akkor hitt. Azért kellett neki a tények is. Látjuk, hogy Tamásnak, nem a Beke Tamásnak, hanem az a Tamás tanítványnak sem kellett, hogy mondjam, sokat mondani azt, hogy ne higgyen, mert ő azt mondta, amíg én nem tapintom, addig nem, addig nem. És mind gyakorlatilag ezek a, hogy így mondjam, ballépések, hitetlensége, mintha mélyen aláhúznák azt a tényt, hogy az Úr Jézus feltámadt. Nem mintha erre bátorítaná az ige, hogy csak tagadjuk meg, meg ne valljunk szint, mert aztán majd Isten jóra fordítja, de hogy valóban úgy történik minden ebben a világban, ahogy József mondta a testvéreinek, ti rosszat gondoltatok felőlem, de az Isten jóra tartotta fordítani. Ezt Isten úgy tartja. Isten azt mondja az ő igében, ugye a római levélben, akik őt szeretik, minden javukra munkál össze. Nem azt jelenti, hogy minden Isten terve szerint történik a mi életünkben. De ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Aztán a Márk 16-12-ben egy kicsit áttételesen úgy lehet olvasni, hogy az emmausi tanítványoknak sem hittek a tanítványok. Tehát nem hittek a hölgyeknek sem, a nőknek sem, de nem hittek a tanítványoknak sem. Aztán ugye a másik oldalon ott állnak a hitetlenek, vagy nem is tudom, hogy mondjam őket, a templom, nem is a templomőrség, hanem a Pilátus által őröket, akit küldött, azok katonák voltak. Ezt is nagyon részletesen taglalja ez a Josh McDowell könyv, hogy miután római hatalom volt, ennek a kérdésnek, a sírnak az őrzése nem lehetett a templomőrségnek a feladata, hanem csak a politikai uralom gyakorlói tehették ezt meg, hogy őrizték a sírt, de valaki ezt megjegyezte, hogy ennyire még emberfeltámadásoltól. Senkitől nem fértek, hogy attól kell félni, hogy egy halott eltűnik. Erre nem volt példa a történelemben. Hogy valakit azért őrizzenek, mert hát előbb vagy utóbb azonnal megszakít. Ugye ez egy kicsit nevetségesen hangzik. De ugye ezt már említettem, hogy az ő félelmüket nem kísérte öröm és bátorítás, és döbbenetes, hogy valami olyasmi történt velük, mint Júdással. Ezt nem merem állítani, de közel áll hozzám, hogy ezt így gondoljam, hogy amikor döntöttek, hogy elmennek a helyőrségre és elmondják, hogy mi történt, akkor ők nem a hittel mentek oda, nem a szemtanúknak a hitelességével mentek oda. Ugye voltak olyanok, akiket elküldtek az Úr Jézushoz, és akkor mondták, hogy hát miért nem fogtátok el? Hát azt mondja, úgy beszél ez, mint ahogy még embert nem hallottunk. Hát akkor titeket is meggyőzött? Hát valószínűleg meggyőzték. Ezeket az embereket nem győzte meg ez, hanem elmondták, hogy mi történt, és elég nagy blamás volt ez. Ezt látjuk, amikor Péter is kiszabadul a börtönből, hogy milyen nagy probléma lett abból, hogy ő szépen átsétált az őröknek a stációján, és ebből nagy botrány lett. A római korban ezt nagyon keményen büntették, ha valaki elaludt, ha valaki bármilyen módon nem teljesítette a feladatát. Többek szerint azt jelentette, hogy ha egy parancsnok odament és alva találta az őrét, sok esetben meggyújtotta a ruháját. Ez volt a megszégyenítés és a büntetés annak a számára, aki nem teljesítette a feladatát. Ez nem egy ilyen bérvállalkozás volt. Szó szerint majdnem az életnek és halálnak a kérdése volt, hogy valaki őrként hogyan viselkedik. Ugye az őröket sok ezüstpénzzel megvesztegetik, és olyan érdekes, hogy az Úr Jézus ugye elfogatása is ezüst pénzen történik, és az Úr Jézusnak a feltámadásának a tagadása, hazugsága is ezüst pénzzel történik, ennek a megváltása. Nem tudjuk, hogy mennyi. Az Úr Jézus elfogatásáért 30 ezüst pénzt kellett fizetni, de azért, mert ez már a proféciában meg volt írva. Itt pedig nem tudjuk, hogy mennyi, de az a sok, az valószínűleg nem kevés, ugye, hogy lehet ezt fogalmazni. Aztán ezek elfogadták a... Ugye az történik, hogy ez akkora riadalmat kelt a vénekbe, hogy ezért összehívják a főpapok és a vének tanácsát, hogy hozzanak egy határozatot, azt meg is teszik, ami gyakorlatilag egy hazugság, amit a szájukba adnak a őröknek, hogy ezt kell mondaniuk, ezt kicsit kibélelik pénzzel, és azt mondja az evangélista, hogy még a mai napig is ez a hír járja Jeruzsálemben, vagy Izraelben, hogy az Úr Jézus testét a tanítványok ellopták. Ha igaz az a állítás, és nagy valószínűséggel igaz, hogy körülbelül Máté evangéliuma Jézus Krisztus, tehát az időszámításunk 37. évében íródott, akkor valószínűleg ugye néhány évig minimum ez az állítás tartotta magát. Nyilván nem tudjuk, hogy János evangélista, aki közel 100 éves korában, vagy legalábbis nagyon is idős korában írta a János evangéliumát, hogy akkor is így volt-e. Minden esetre egyértelműen tudjuk, hogy az Máté evangéliuma írásának az idejében így tudta a nép, hogy a tanítványok ellopták az Úr Jézus testét. Aztán ez a gyenge lábakon álló hazugság nem volt egyrészt észszerű, és egy-két pontot írtam föl, amit már sokan följegyeztek, és ebben a Josh McDowell könyvben ennél sokkal több van följegyezve, de azt gondolom, hogy érdemes erről egy pár szót ejteni. Ugye azt mondják a bölcsek, hogy mondjátok azt, hogy amíg mi aludtunk, ellopták a testet. Hát ha aludtunk, akkor hogyan tudjuk, hogy mi történt? Ugye ha alszunk, akkor úgy nagy általánosságban nem tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Nem tudjuk, hogy mi történt, hogy ki jött be, ki ment el, de hát ők ezt mondták. Aztán tudniuk kellett, amit már említettem, arról a katonai szigorról, hogy ha valaki ráadásul saját maga bevallja, hogy őrség ideje alatt elaludt, hogy arra milyen büntetés vár. És hogy tudták úgy elhengeríteni a követ, hogy arra ne ébredjenek föl? Hát ez nem gumiból volt. Ha a tanítványok lopták el a testet, miért hagyták ott a leplet egyik helyen, és szépen összegöngyölve a fejkendőt a sírnak a másik fején? Ha valaki valamit el akar lopni, az nagy sietséggel és nem ilyen rendezettséggel végzi el. És még több minden ilyen van, de úgy gondolom, nem nekünk van erre szükségünk, de talán megerősít bennünket, hogy a feltámadás ténye mindenkor emberének bizonyított lehet. És egy pár gondolatot szeretnék említeni arról, hogy milyen megjelenései voltak az Úr Jézusnak a feltámadás után. Először talán Mária Magdalénának jelent meg, a Márk 16-ban olvasunk erről. Aztán ugye itt olvasunk a Máté 28-ban arról, hogy az asszonyoknak megjelent a két Mária, az egyik ugye volt a Magdalai Mária, a másik pedig a Józsefnek az anyja. Ezt egy másik evangéliumból tudjuk meg. Aztán megtudjuk, hogy megjelent Péternek a Lukács 24-ben, az Emmausi tanítványoknak a Lukács 24-ben, a tanítványoknak először Tamás kivételével, utána közvetlenül utána János evangéliuma leírása szerint, amikor ugye Tamás is ott van, aztán 7 tanítványnak a Galileai tengernél. Ez csak egy kérdést vett föl megint, az a múltkori kérdés, hogy az a többi hol volt. Csak 7 tanítvány volt ott. Én meg is néztem direkt a leírását János evangélistának, egyértelműen csak 7 tanítvány van jelen Galileába. Aztán tudjuk az 1 Korintus 15:6-ból, hogy több mint 500 hívőnek megjelent az Úr Jézus. Itt már nagyon nagy létszámú tanúbizonyságról van szó, hogy ő megjelent hívő embereknek, és nagyon érdemes odafigyelni, hogy csak Istenben hívő embereknek jelenik meg. Ez engem arra emlékeztet, hogy az egyik kísértés ugye az lehetne az Úr Jézus felé, hogy megjelenjen olyanoknak, akik nem hisznek benne. Ugye az volt az utolsó nagy kísértés a keresztre feszítésnél, hogy jöjjön le a keresztről, ha az Isten fia, mert akkor hinni fogunk benne. Hát micsoda szansz arra, hogy nem tudom hány száz vagy ezer ember megtérjen, ha én lejövök a keresztről. És akkor hinni fognak. És az Úr Jézus nem jött le a keresztről, és erre nem is reagált, hanem valami olyasmit mondott, ami a mi üdvösségünket jelentette, amikor ő kilehelte az ő lelkét és szellemét, hogy elvégeztetett. És ugye nem hitetleneknek bizonyította be, hogy ő az Istennek a fia így direktbe. Aztán megjelent Jakabnak, az 1 Korintus 15.7-ben olvasunk erről, és a tanítványoknak az olajfák hegyén, mielőtt elment az Úr Jézus föl a mennybe, aztán megjelent többeknek, ugye Pál apostolnak több ízben, de mostan csak ezt a 10 pontot említem, ahol a tanítványok, vagy az Úr Jézus közvetlen feltámadása utáni időszakról. Ennyi tény, és ugye mégiscsak a hittel párosítva lehet igazi, rendíthetetlen alapja a mi hitünknek Jézus Krisztus feltámadása. És amikor hallgattam Zozónak a bizonyságtételét, ez is eszembe jutott, hogy igazából a bemerítkezés, és ugye egy meghalás, és egy feltámadás. Egy döntés arról, hogy én kinek élek. És hogy milyen jó ezt látni nekünk hívő embereknek, hogy egy fikarcnyi bizonytalanságunk nem kell abban lenni, hogy az Úr Jézus feltámadt-e vagy nem. Aztán a másik gondolat ugye az, hogy az énekíróval együtt tudjuk azt mondani, hogy Jézus él, és ezt honnan tudom? Mert él a szívemben. Csak a feltámadt Úr Jézus élhet a mi szívünkben, és akinek a feltámadt szívében az Úr Jézus él, annak örök élete van, ahogy nyáron hallottuk, az az örök életben van. Isten áldja meg az igét közöttünk. Amen.